Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat a 153 magazin szülőtanoda első adásában. Sokan hallhatták, ismerhetik a 153 magazint a Halas TV-ből, amelyben fiatalokkal beszélgetek. Régóta készülök arra, hogy a felnőtteket is megszólítsam, nagyon sok felnőtt szülő is egyben, ezért a szülőtanodában azt célozzuk meg, hogy hogyan tudnak a felnőttek lelkileg egészségesek maradni, és hogyan tudnak gyermekeiknek segíteni ugyanebben. Nem sokára jövünk a szülőtanoda első adásában, Szivics Arankával fogunk beszélgetni az alvásról, alvási szokásokról, illetve az álmok szerepéről. Várom a hallgatókat!
Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
A 153 Lélekmód magazin szülőtanoda első adásában Szivics Aranká pszichológussal beszélgetek, aki tegezni fogok, mert nagyon régóta komoly barátság fűz bennünket össze. Ifjúság védelmi felelősként a Szilády Gimnáziumban nagyon sokszor nyújtott nekünk segítséget, szakmai segítséget is, többek között. Szervusz Aranka!
Szervusz Ági, és sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
A mai témánk, amit nagyon köszönöm, hogy elvállaltál, az alvás szerepe a felnőttek életében, az álmok szerepe, illetve majd arról is fogok beszélni, hogy hogyan tudják segíteni gyermekeik alvási szokásainak kialakítását, de haladjunk sorban. Milyen szerepe van az alvásnak az ember életében?
Én úgy gondolom, hogy nagyon, de nagyon fontos szerepe van. Korábban az a nézet volt jelen, hogy alapvetően az alvás azért van, hogy a fáradtságainkat kipihenjük. Nem csak ez a funkciója van az alvásnak, ettől sokkal szélesebb és sokkal mélyebb. Egy alvási periódusban 4-5 álmunk van. Nagyon kevesen tudják és ismerik ezt az emberek. Nagyon gyakran azt hallom én is, amikor megkérdezem, hogy volt-e álma, miről szokott általában álmodni, akkor az a hirtelen és nyers válasz, hogy én nem szoktam álmodni. És
nem emlékeznek már rá.
Pontos. Egyébként is általában az utolsó álmunkra szoktunk emlékezni. Ha éjszaka valami miatt megszakad az alvásunk, fölébredünk valami miatt, akkor arra az álomra, ami a fölébredés előtt történt, arra nagy részt pillanatnyilag emlékezünk, ha visszaalszunk, ez is feledésbe merül.
Maradjunk egyelőre az alvásnál. Én úgy tapasztalom, hogy nagyon-nagyon sok felnőtt küzd alvás problémákkal. Te hogy látod ezt?
Valóban így van. Nagyon-nagyon gyakran tapasztalom én is, és úgy gondolom, hogy nagyon gyakran az orvosnál is elhangzik, amikor megkérdezik, hogy mi a panasza, nagyon gyakran azt mondják a segítségért forduló emberek, hogy hát nehezen tudok elaludni, forgolódok az ágyba, vagy egyáltalán nem tudok aludni.
Egy kicsit az alvás talán olyan, ahogy így elmondtad, hogy ahogy a testnek ugye a pihenésre szüksége van, hogy az idegrendszernek is szüksége van, tehát ez az álomfunkciót be kell, hogy töltse. Mit lehet csinálni, hogyha valakinek...
Picit visszaugornék az álmokhoz, illetve mi ezt úgy hívjuk, hogy a REM fázis. 4-5 REM fázis van egy alvási ciklus alatt. Általában az első álomban mindig az előző napi problémák, feszültségek vetülnek bele, és ahogy sorban következnek az álmok, mindig egyre mélyebbek, egyre hosszabb ideig tartanak, és általában az utolsó álmunk az ahhoz viszonyítva, hogy az első az 5-10 percig tart, az utolsó az 30-40-45 perces is tud lenni, és ezek már sokkal mélyebb lelkünkből jövő problémákat, nehézségeket fejeznek ki. Nagyon gyakran akár a betegségek is bele tudnak vetülni, sőt, szinte a jövőben megtörténni látszó dolgokat is észre tudunk benne venni.
Mit tud segíteni magának az a felnőtt, aki nem tud aludni? Tehát mit tegyen, hogy ugye nyilván ezekhez az álmokhoz el kell jutni, de ahhoz el kell tudni aludni. Nagyon sokan féléberen fekszenek, rágódnak a problémáikon. Tudsz-e tanácsot adni abban, hogy mit tegyenek, hogy el tudjanak aludni gyakorlatilag?
Egyrészt ne azt csinálják, hogy el akarok aludni, és megpróbálnak idézőjelbe báránykákat számolni.
Pedig így van, ott bosszantjuk.
Nem. Én úgy gondolom, hogy alapvetően nagyon, de nagyon fontos a ritmus az ember életében. Egy kisbabának három dologra van nagyon nagy szüksége, a melegségre, az állandóságra és a ritmusra. A melegség az nem a kályha melegét jelenti, hanem alapvetően a szeretetet, az érzelmeket, az, hogy gyöngéd ölelő szeretetben, dajkálva az anyuka, ha lehet, kiegyensúlyozottan, harmonikusan tudja nevelni. Az állandóság az annyit jelent, hogy állandó dolgok vesznek bennünket körbe. Bennünket felnőttek is. Hogyha egy kicsit végigfutunk azon, hogy milyen a mozgásterünk, milyen emberek vesznek bennünket körbe, és hogyha ebből valami folytán kizökkenünk, valami új, valami bizonytalan helyzetbe kerülünk, akkor bizony ott megjelenik a félelem, és megjelenik a szorongás.
Igen,
és
most igazából arról beszélünk, hogy a felnőtteket is akkor ugyanezek a dolgok miatt nem tudnak valószínűleg aludni.
Így van. Tehát, ha mi ebbe születünk bele, hogy nagyon fontos a melegség, az állandóság és a ritmus, ez nem csak a kora gyerekkorra jellemző, hanem az egész életünket. Ez a három dolog ölelné körül, hogyha ezt tudatosan figyelnénk, és tudatosan lenne jelen az életünkben. És most visszatérve a ritmusra, hogy mennyire fontos, hogyha belegondolunk abba, hogy van a természetnek is egy ritmusa. A tavaszból nyár lesz, a nyárból ősz, és az őszből tél. Ezt a ritmust, ezt nem tudjuk kikerülni. A természet az megéli ezeket a ritmusokat, segít nekünk keretet adni, és segít abban, hogy mi is ezt a fajta ritmust átvegyük. Tehát akkor, amikor szétfolyik a napom, akkor, amikor van egy káosz, tehát olyan ad hoc intézem a dolgaimat, és nem úgy kelek reggel, hogy kivirulok, és örülök annak, hogy egy új nap van az életemben, egy új fejezet, és egy pillanat alatt csak végigfutom, hogy körülbelül mik a teendőjeim, körülbelül az mennyi időt vesz igénybe, és hogyha én erre rá tudok hangolódni reggel, akkor elkezdődik egy ritmus, akár egy rítussal, egy kávé vagy egy teja ivással, és akkor már a kettőt össze lehet kapcsolni. És ugye megjelenik a ritmus a napi életemben is, hogy fölkelek, ráhangolódok a napra, abban megvannak azok a szakaszok, ami azt az ütemet, azt a ritmust adják, és este megpróbálom lezárni a napomat. Amit meg tudtam tenni, azt megtettem, és amit nem tudtam megtenni, azt ne vigyem bele az álmaimba. Tehát ahogy mondtam, az első álom az mindig a napi feszültségek átdolgozása. Amit én nem tudok tudatosan megtenni, azt a tudattalanom az álom formájában megteszi, és belesűrítem a feszültségeimet, a szorongásaimat, a dühömet, a haragomat és mindenemet, és ez képekben jelenik meg.
Értem. Nem sokára folytatjuk, hallgassunk egy kis zenét, maradjanak velünk, és jövünk hamarosan, és folytatjuk témánkat.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Köszöntöm a hallgatókat, akik most kapcsolódtak be. A 153 Lélekmód magazin szülőtanoda első adásában vagyunk. Partnerem Szivity Aranka pszichológus, akivel az álmokról, az alvási szokásokról beszélgetünk, hogy jól működjön, ahhoz rítusokat illik, vagy szerencsés kialakítani.
Egy picit még visszakanyarodok az előző témához, hogy le tudjuk ott is zárni. Ugyanúgy, ahogy nagyon fontos a felnőtteknek is lezárni a napot, ahhoz, hogy nyugodt legyen az alvásuk. Ebben is lehet egy rítus, akár az, hogy egy pillanatra végig gondolom, hogy mi történt velem, mik azok a pozitív élmények, mik azok a pozitív eredmények, amik azon a napon történtek velem, és hogyha ezt így megteszem, és így megyek aludni, akkor valószínűleg, hogy sokkal kipihentebb és nyugodtabb lesz az alvásom. A gyerekeknél is nagyon, de nagyon fontos mindez. Nem hiába vannak altatóink, versek, dalok, nagyon, de nagyon fontos egy kis gyerek, egy kis baba számára is. Ahogy a beszélgetésünk kezdetén említettem, hogy nagyon fontos a melegség, az állandóság és a ritmus, az altatóknak is van egy ritmusa. És az, hogy ezt az édesanyja mondja, vagy az édesapa, azzal a dallammal, azzal a melegséggel, az mindig megnyugtató egy kisbaba számára. Csodálatos a magyar nyelv, csodálatosak a ritmusaink, és gondoljunk arra, hogy a szívünknek is van egy ritmusa, és az altatókba belevetül az anyának és az apának a szíve és a szíve ritmusa, ami megnyugtató egy kisbaba számára. Sokkal nyugtatóbb, mint hogyha a televízióban néz egy mesét, vagy Uram Bátor akár a számítógépen fejezi be a napját.
Nagyon sok gyerek pedig ezt teszi, és ugye itt mi nem csak a kisbabákról fogunk majd beszélgetni, hanem akár a nagyobb gyerekekről, vagy a felnőtt kamasz gyerekekről. Nagyon sokan éjszakában nyúlóan számítógépeznek. Hogyan hat ez vajon az alvási ritusukra, és egyáltalán az alvásukra?
Ahogy folyamatosan mindig visszatérek arra, hogy nagyon fontos a ritmus az életünkben. Már Nagy Feró is azt énekelte, hogy a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. És hogy igen, ezek a 8 órás periódusok, ezek valóban jelen lennének az életünkben, hogyha erre figyelnénk. Én úgy gondolom, alapvetően arra kellene ügyelni, hogy minden felnőtt 10 óra tájékán jó lenne, hogyha lefeküdne, mert szüksége van egy 8 órás alvásra. Tehát ahhoz, hogy 6 óra körül ébredezzen, és legyen egy megnyugtató, kiegyensúlyozott lehetősége az alvásra, ahhoz mindenféleképpen jó lenne erre ügyelni. Nyilván a gyerekeknél is nagyon fontos lenne.
Nagyon sok szülő túlengedékenyen úgy látom, tehát, hogy sokszor 11-ig még egészen kisgyerekek is nézik a mesét, tehát, hogy mennyire legyenek szigorúk a szülők. Tehát nyilván azt mondtad, hogy 10 órakor még egy felnőttnek is célszerű aludnia, mert hogy a ritmus szerint magamon például azt tapasztalom, hogy 9:30 körül mindig nagyon-nagyon elálmosodom, aztán elmúlik ez az álmosság. Tehát a gyerekekkel legyünk-e szigorúak, vagy érdemes-e erre kicsit határozottabban odafigyelni a szülőknek?
Egyrészt, ahogy te is mondtad, a szervezet jelez. Tehát az, hogy érzed, hogy fáradt vagy, a tested jelzi, hogy igen, figyelj rám, és segíts nekem abban, hogy én tudjak pihenni, mert neked is szükséged lesz a testre a következő napon. Ez egy nagyon, de nagyon mély téma. Nem szigorúnak kell lenni a szülőnek, hanem következetesnek. A másik dolog az, hogy azzal, hogy szabályokat vezetek be, és én átlépem a szabályokat, így természetes, hogy a gyerek is azt tanulja meg, hogy a szabályok csak vannak, és azokat ugyanúgy át lehet lépni, ahogy anya és apa is átlépi. Nagyon fontos az, hogy a szülő alapvetően tudatosan jelen legyen a szülő szerepben, mert a gyerek egy mintakövető. Nagyon könnyű bekapcsolni a számítógépet, mert a gyereket elcsábítja az a sok-sok villanó, színes, mozgó kép, amit a monitoron keresztül lát, de kifárad tőle.
Sokszor nyugtalanul is alszik. Nekem van olyan barátnőm, akinek a kisgyereke rendszeresen tévé mellett aludt el. Borzalmas éjszakai káik voltak, 8-10-szer kelt fel a kisgyerek, mint egy rémálmokból. Tehát, hogy ez már csak azért sem hasznos például.
Én reggelente, amikor megyek dolgozni, akkor több iskola mellett elmegyek. És azt látom, hogy kisgyerekeket is szülő fogja az egyik kezét, a másik kezében az iskola táska, és szinte vonszolja. A szegény gyerek szinte félálomba megy az iskolába, de ugyanez jellemző a kamaszokra is. Tehát elnézem a középiskolásokat, akik az iskola előtt 5-6-an ilyen kis csoportokba beszélgetnek, de azt látom, hogy még félig ott van az ágyba, tehát ez is azt jelzi, hogy nem pihente ki magát. Nem tudom, hogy tud ő másnap teljesíteni az iskolába, független attól, hogy kisgyerek vagy egy kamaszról van szó. És azt hallom tőlük, amikor kamaszokkal beszélgetek, és különböző problémákkal keresnek meg, és rákérdezek, hogy mikor szoktál lefeküdni. Hát éjfél, 1 óra. Ez annyit jelent, hogy körülbelül 2-3 álomperiódus kiesik az alvásából. Emiatt másnap feszült lesz, memóriazavarok jelentkezhetnek, ingerlékenyebb lesz, és nem beszélve arról, hogy az immunrendszere is azért lehet, hogy egy kicsit inog, éppen ezért akkor, amikor fáradtabbak vagyunk, kimerültebbek vagyunk, természetes, hogy jobban ki vagyunk téve a betegségeknek is.
Nagyon köszönöm ezeket a tanácsokat. Hamarosan folytatjuk, a 153 Lélekmód szülőtanoda első adásában vagyunk, Szivity Arankával beszélgetünk, és hamarosan visszajövünk.
Halas Rádió. 153 Lélekmód. Szülőtanoda.
A 153 Lélekmód szülőtanoda adásában vagyunk. Szivity Aranka pszichológussal beszélgetek álmokról, alvásról, felnőtteknél, gyerekeknél. Mi a szerepe az álmoknak, és hogyan függ össze avval, hogy eleget alszunk-e?
Az álmoknak nagyon nagy jelentősége van, nagyon gyakran kissé félre is értelmezik az emberek, tehát könyvben nézik meg, hogy amit álmodtak, az körülbelül mit jelenthet, egymás között beszélik meg, ami nem biztos, hogy jó megoldás alapvetően. Ahogy említettem is, ugye 4-5 álomperiódus van, az első álmaink azok mindig az előző napról szólnak. És ahogy egyre mélyül az alvási periódusunk, egyre mélyebb témákhoz érkezünk el. Akkor, amikor későn fekszünk le, ezekből az álomperiódusokból lopunk igazából. Ezek lecsökkennek, tehát sokkal kevesebb és kisebb lehetőségem van arra, hogy az előző napi feszültségeket föl tudjam oldani az álmokon keresztül, vagy a mély alvás, amiben alapvetően rögzül a tananyag, hogyha én éppen előző nap tanultam valamit, illetve nagyon-nagyon nagy jelentősége van, hiszen ebben a mély alvásban indulnak be a testben azok a gyógyító mechanizmusok, amik a betegség esetén is tudattalanul segítenek a gyógyulás felé. Tehát nagyon, de nagyon fontos lenne odafigyelni arra, hogy valóban kielégítő 8 órás alvásunk legyen, és fontos odafigyelni arra, hogy mit is álmodtunk. A tudattalanunk álmok és képek formájában kommunikál velünk.
Bocsánat, egy kérdés. Az altató tablettáknak a szerepéről mi a véleménye? Tehát, hogyha valaki, mondjuk teszem fel, nem tud aludni, mert kicsit feszült egy vizsga miatt, és bevesz egy altató tablettát, segít-e ő magának?
Olyan szinten segít, hogy alszik. Olyan szinten viszont nem segít, hogy egyrészt ezt a gyógyítási periódust, ezt nagyon negatív irányban befolyásolja egy altató tabletta, illetve gondoljunk arra, hogy az, aki vizsgázik és bevesz egy altatót, nem tud másnap rendesen koncentrálni. Tehát sokkal jobb lenne valami természetes módon segíteni az alvást, vagy hogyha szükséges valamilyen szerekhez nyúlni, akkor inkább valami gyógynövénytartalmú, a citromfűtea az egy nagyon jó szorongásoldó teja, illetve vannak ilyen komplex teja keverékek, aminek az a neve, hogy jó éjszakát, és többféle teja őrleményt tartalmaz, és mindenféleképpen jobb, mint hogyha valamilyen szintetikus gyógyszerhez folyamodunk.
Tehát nagyon... akkor semmiképpen nem ajánljuk, mert egyrészt az alvási folyamatokat sem segíti, mert elnyomja a gyógyító memória segítő folyamatait magának az alvás periódusnak, ha jól értem, egy tabletta.
Így van, a másik meg nagyon gyakori az, hogy hozzászoknak az altatóhoz, és rendszeressé válik az, hogy csak altatóval tud elaludni. Nagyon, de nagyon oda kellene figyelni. Azt, hogy egy-két alkalommal van egy olyan nagyon feszült élethelyzet, ami miatt nem tudok elaludni, és altatóhoz folyamodok, az talán még egyfajta megoldás, de csak esetenként, és csak nagyon ritkán.
Így van, tehát ne éljünk fel, akkor esetleg a mozgás, az is egy jó segítség lehet,
tehát
gondolom.
Vannak természetes dolgok, magukat. Így van, tehát egy jó alapos szellőztetés a hálószobában, vagy a gyerekszobában, mielőtt lefekszünk, vagy előtte egy kis testmozgás, egy kis kocogás, bármi, ami segíti azt, hogy ez is egy rítus tulajdonképpen, lezárom a napot, és megengedem magamnak, hogy pihenjek, szeretem magamat, szükséges az, hogy így álljak a dolgokhoz.
Hogyan tudunk emlékezni vissza az álmainkra? Mondtad, hogy egy nagyon-nagyon fontos szerepük van, de nagyon hamar el is felejtjük, hogy mit álmodtunk.
Akkor, amikor felébredünk, akkor nagyrészt mindenkinek vannak bevillanó képei az utolsó álmáról. Az a legjobb, hogyha ilyenkor lejegyzi, csak egyetlen egy szóval, ez legyen egy hívó szó, és úgy hagyja, nem kell azonnal megfejteni, úgy szoktam mondani, egy kicsit tegye félre az agyában, és engedje, hogy teljesen spontán a nap folyamán fognak ehhez kapcsolódni dolgok.
Előjönnek, mint
így
egy.
Így van, tehát végtelenül gazdag az ember tudattalanja. Nincs egy olyan tárgy, ami nem emlékeztetne engem valamire. Egy illat, egy mozdulat egy embernek, aki mellettem van.
És azt gondolod, hogy ilyenkor a tudattalanunk segíti azt a dolgot bevillanni az adott tárgyra. Én sokszor gondolkoztam ezen, hogy ugye csomó minden körbevesz bennünket, és hogy bármelyikre reagálhatnánk, de valahogy nyilván arra reagálunk, arra a belső történetre, ami már bennünk van, és az ugrik be. Így működik?
Így van. Aha. Pontosan. Pontosan. Tehát, hogyha egy kicsit tudatosan fókuszálok arra, hogy milyen környezetben vagyok, miért kerül az a tárgy a kezembe, mit akar üzenni nekem, akár a tudattalanom, azon a tárgyon keresztül, és akkor nem tudatosan, akarattal és
csak
görcsösen.
Csak mint egy engedve, és akkor bevillan az álom a történet, és talán
az álom mindenféleképpen egy szimbólum.
Innen fogjuk folytatni a szimbólumokkal, illetve hogy hogyan értelmezzük. Most kaptunk segítséget ahhoz, hogy hogyan emlékezzünk, maradjanak velünk, és a 153 lélekmód szülőtanoda első adását hamarosan folytatjuk, avval, hogy mit is jelentenek az álmaink, hogyan értelmezzük őket.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
A 153 lélekmód szülőtanoda első adásában vagyunk. Szivitty Aranka pszichológussal beszélgetek alvásról, álmokról. Az álmok szerepéről fogunk beszélgetni. Mit üzennek az álmaink?
Az álmok azok tulajdonképpen mindig egy szimbólumot takarnak, és ezért inkább intuitív módon tudjuk őket megfejteni, mint hogy elővegyünk egy álmos könyvet, és azt föllapozva megnézzük, hogy a szereplők, vagy az a környezet, az mit is jelenthet tulajdonképpen. Alapvetően te álmodod, rólad szól, éppen ezért nem biztos, hogy a barátnőd, a férjed, a gyereked, ha meghallja a te álmodat, akkor ő ezt meg tudja fejteni. Sőt, egyáltalán nem. Ez csak te tudod intuitív módon, és hagyd, hogy a tudattalanod a saját bölcsességével segítsen a szimbólumok megfejtésében.
Van-e mégis segítségünk, ami a saját képeinken kívül a szimbólumok, az álmok jelentésének megfejtésébe segít?
Egyrészt én úgy gondolom, hogy alapvetően nagyon fontos lenne tudni, ismerni az archetípusokat, amit igazából a pszichológiában Jung vezetett be. Ő ismerte föl a kollektív tudattalant és annak a szerepét az ember életébe, és nagyon sok archetipikus kép a kollektív tudattalamból jön, még az álmainkban is. Tehát ilyen a boszorkány, ilyen a tündér, ilyen a király, a királylány, és még sorolhatnám, nagyon-nagyon sok van ebből, és hogyha ezt ismerjük, akkor mindenféleképpen már közelebb kerülünk önmagunkhoz, hiszen az álom az akár egy önismeret és egy önismereti út is lehet. Ezért lenne fontos akár naplót vezetni, leírom azokat a bevillanásokat, szavakat, tárgyakat, formákat, alakokat, színeket, környezetet, ami megmarad és amire emlékezem, és aztán lehet, hogy napközben ez ki fog szélesedni, és megjelenik a történet. És ezt a történetet próbáljam a saját élethelyzetembe beletenni, hogy most milyen helyzetben vagyok, mik azok a nehézségek, mik azok a problémák, mik a céljaim, mik a vágyaim.
Ha jól értelmezem, akkor mindenképpen érdemes az archetípusunkat és néhány szimbólumnak az alapjelentését, mint egy ABC-t ismerni, illetve hagyni, hogy a leírt álomnapróba, leírt képek alapján bevillanjanak a teljes álmunk történetei, és akkor intuitíve rájönni. Mi a szerepük? Hogyan segítenek? Megmondom őszintén, hogy az én életem legnagyobb nehézségei közben mindig valamilyen módon egy álomhoz kötődött a gyógyulás, a megfejtésnek az elindulása. Te hogy tapasztalod ezt? Mi az, és mit gondolsz, hogy mi az igazi szerepe az álmoknak?
Ahogy az előbb is említettem, hogy az álom és az álom megfejtése az valóban akár egy önismeret is lehet, vagy lehetne. Ezt nem lehet 5 perc alatt elvégezni. Én úgy gondolom, hogy ez is, hogyha én beépítem a saját életembe, van egy naplom, és elhatározom, hogy fontos vagyok saját magamnak. Fontos az, hogy én önmagamat megismerjem, hogy egy szituációban én miért is vagyok olyan, amilyen, miért azok a vágyaim, a céljaim, mik azok a gátak bennem, amik nem teszik lehetővé, hogy mindezt el tudjam érni. És hogyha én komolyan elkezdek az álmokkal és a saját álmaimmal foglalkozni, akkor ez szépen lassan olyan lesz, mint egy puzzle. Hogy először csak egy kis kockát teszek oda, és ahogy egyre jobban és többet foglalkozok, intenzíven a saját álmaimmal, és ez lehet akár egy rítus is minden nap, hogy reggel lejegyzem, csak egy-egy szóval. Ötletként tudok abban is segíteni, hogy próbálja lerajzolni azt az egy valamit, és utána hagyja a kezét, és aztán jön még egy forma, és még egy forma, és a végén kikerekedik belőle egy üzenet. mert vagy kisgyerekeknél nagyon gyakori, hogy általában állatokkal szoktak álmodni, mert a félelmeik belevetülnek, és akkor sárkánnyal és kutyával és oroszlánnal és nem tudom még mikkel küzdenek az álmukba, és reggel fölébrednek, és zaklatottan elmesélik anyának, hogy jaj, anya, képzeld el, hogy én mit is csináltam ezzel az állattal az álmomba, és nagyon gyakori az, hogy anyuka lehet, hogy épp oda sem figyel, lehet, hogy megpróbálja megnyugtatni, hogy de tudod, hogy sárkány csak az álmaidban van. Én úgy gondolom, hogy érdemes lenne az anyukának is megengedni azt a lehetőséget, hogy igen, foglalkozzunk azzal a sárkánnyal, mert az az ő félelme. Rajzolja le, nézem vele szembe. Ha kedve van, akár alakítsa át, mert mindezt a tudattalannyában teszi egy kisgyerek.
Akkor érdemes őt ebben segíteni.
Így van. Ne bagatelizáljuk el, ne próbáljuk valami kis apró magyarázattal lecsöndesíteni azt, ami tulajdonképpen lelkileg benne zajlik.
Foglalkozzunk az álmainkkal, akár felnőttek vagyunk, ha szülők, akkor segítsük ebben a gyermekeinket. Köszönöm szépen, Aranka, hogy itt voltál velünk. Nagyon szép napot neked.
Neked is szép napot kívánok, és mindenkinek áldásos hetet, hiszen lassan közeledünk a karácsonyhoz. Nyugodt álmokat kívánok, ha lehet angyalkákkal, akik segítik majd az utunkat.
Tanácsainkat fogadják meg, foglalkozzanak az álmaikkal, további kellemes napjuk legyen, folytassák a rádiózást.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Ez volt a 153 lélekmód szülőtanoda első adása, melyben az álmokról beszélgettünk. Az adást holnap délután 2-től megismételjük, illetve jövő héten egy hét múlva találkozunk. Várjuk a hallgatókat.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.